Na hát, szervusztok! Nagyon jó látni benneteket, hogy nézem a arcotokat. Wow, csodálatos. Nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek. Gyere nyugodtan erre! Hogy itt lehetek veletek, és már valóban hiányoztatok. És hát érdekes időszakban vagyunk, nem? Nemrég így a budapesti gyülekezetünknek van egy ilyen belső Facebook oldalóda, teszek fel néha ilyen videót, ahol így szeretnék valamit mondani a gyülekezetnek, ilyen belső csoportba, és feltettem egy kis videót, hogy már több mint 100 napja elválasztva. És, ja, tehát, hogy gondolj bele, ember emlékezet óta nincs ilyen, vagy nem volt ilyen, vagy így. Mert ahogy a hal a vízben van otthon, és a vízben van a közege, a madárnak a levegőben, a gyülekezetnek összegyülekezve. És már több mint 100 napja, sőt, lassan 4 hónapja tulajdonképpen így gyülekezetként el vagyunk választva. Úgyhogy Isten hozott benneteket is, akik online csatlakoztok hozzánk, és hát bennünket is itt. Ezek nem egyszerű időszakok így egy gyülekezetre nézve elválasztva lenni a szeretett közösségtől, elválasztva lenni attól a lehetőségtől, hogy együtt vagyunk, és szeretjük együtt az Úr Jézust, és bátorítjuk egymást, és megéljük azt az együtt új szövetségi életet. Úgyhogy nem akármilyen napok, hetek, hónapok ezek, ha bármi módon egy picit furcsának érzed magad, így akár így gyülekezetben azt mondod, hogy hol van most pontosan a helyem, a részem, hol vagyok most pontosan, akkor csak hagyj fejezem ki felét, hogy nagyon sokan így érezzük. Én magam is így érzem. Így most mit csinálok én igazából? A gyülekezetnek egy töredékéhez prédikálok újból, és csak így próbáljuk oda képzelni a többieket. Úgyhogy ez mindenképpen kihívás. Ugyanakkor nagyon-nagyon hálás vagyok a gyülekezetnek a vezetőiért, az előjáróért, Dávidért, Szepiért, Andrisért, Józsiért, és csak olyan jó látni a köztük lévő egységet, buzgóságot, szeretetet. És biztosan hallottatok róla, hogy volt egy házi csoportra felkészítő, vagy ilyen kis csoportos felkészítő. Sokan ebből a gyülekezetből, azt hiszem 15-en vettetek részt, ez hétfő esténként 6 alkalommal volt, hétfő esténként 6-tól 8, vagy 8-tól 10-ig Zoomon, Pestről mi is csatlakoztunk 8-an, és csak nagyon-nagyon értékes volt, arra nézve, hogy így a gyülekezet jövőjére nézve, egy csomó olyan dolgot tanított Isten, ami nagyon-nagyon értékes lesz így a jövőben. Úgyhogy hát itt vagyunk, és gyertek velem Jakab 4-hez, kérlek lapozz a Bibliádban, Jakab 4-hez. Innen fogunk megnézni egy szakaszt, és hát Norbi már lelőtte az üzenetnek a címét. Nem tudtam, hogyha elárulom neki, akkor ő el fogja árulni nektek, hogy közeledjetek Istenhez, vagy hogy közeledjünk Istenhez, erről szól, vagy ezt az ige szakaszt nézzük meg együtt, közeledjünk Istenhez, és Jakab 4, nyisd ki a Bibliádat, és innen fogunk megnézni egy szakaszt, és gyertek, hagyjuk meg a szívünket imában. Na hát, mennyei atyánk, bizony a tieid vagyunk, a te gyülekezeted vagyunk, hozzád tartozunk. Bizony, a mi gyülekezetünk el van rejtve az Istenben, az Atyában, és el van rejtve a Krisztus Jézusban. És áldunk téged. Ma délután magasztalunk, azért mert egy végtelen Isten vagy. Te alkottál mindent, te tartasz fenn mindent. Minden jó a te kezedből jön. Atyám, imádkozom azért, hogy adj nekünk ma egy nagyon-nagyon nyitott szívet, egy nagyon-nagyon nyitott fület, ahogy a te igéd, de halljuk, hagyd találkozzunk veled, és hagyj végezzel dolgokat, amik szívünkben, amiket elkívánsz végezni. És hagyj legyünk a te dicsőségedre, mint a te néped. Hálásak vagyunk Jézus fiad nevében. Amen. Amen. Jakab 4:8, és aztán majd megnézzük talán a 4. verstől kezdve, de Jakab 4:8, közeledjetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Itt szeretnék erről beszélni, hogy közeledni Istenhez az életünkben. Közeledni Istenhez. Isten ezt mondja az ő igéjében, hogy közeledj hozzám, és én közeledek hozzád. Most ez nem azt jelenti, hogy ő nem akar közeledni hozzánk, hanem ez azt jelentheti, hogy ő már közeledett hozzánk. Hiszen erről beszél a Biblia. Ez olyan, mint a sakk, amikor valaki lép, és azt mondja, oké, most te lépsz, és miután lépsz, utána lépek én is. Isten már közel jött hozzánk. És most azonban azt mondja, hogy én már nem tudok közelebb menni hozzád, hanem te közeledj hozzám. És amikor közeledsz hozzám, akkor képes vagyok közeledni megint, még közelebb jönni hozzád. Ez egy ilyen kapcsolat, amire Isten hív, hogy közeledjünk hozzá. Ugyanakkor könnyű az, hogy mégse közeledjünk így a szívünkben Istenhez. Jöhetünk a gyülekezetbe, része lehetünk egy gyülekezetnek, leülhetünk az X-edik sorba, de alapvetően lehet, hogy nem közeledünk Istenhez. Nincs is várakozásunk, vagy szomjúságunk, vagy éhségünk. Alapvetően megvannak azok a mozdulatsorok, amelyek megvannak egy keresztény életben, de nincs egy Istenhez való közeledés. Istennek van egy hívása. Azt mondja a zsidókhoz levélben 4:16-ban, hogy járuljatok azért hozzám, járuljatok a kegyelemnek a trónjához, hogy kegyelmet nyerjetek, és irgalmasságot találjatok. Járuljatok a trónhoz. Járuljatok. Úgyhogy Isten hív bennünket, hogy járuljunk, hogy keressük őt. Vannak ígéretei. Így van, ezt mondja, hogy közeledjetek hozzám, és az én ígéretem az, hogy közeledek hozzád. Vagy Jeremiás 29-ben, a 13. versben azt mondja, hogy ha teljes szívvel kerestek engem, akkor megtaláltok engem. Micsoda ígéret ez? Azt mondja, hogyha közeledsz hozzám, ha szívedből keresel, ha teljes szívedből keresem, akkor megtalálsz. És ez fontos. Fontos a szívünk. Fontos az, hogy nem csak eljövünk, és beülünk, és meghallgatunk valamit, hanem Isten keresi a szívemet, és keresi ezt a kapcsolatot ő vele. És hív bennünket. És ő szeretne bennünket a műtőasztalra tenni. Mert műtétre is van szükségünk. Szükséges, hogy ő szóljon hozzánk. Az igazságot, a valóságot. És az ő igéje vág bennünket. Zsidók 4.12-ben azt mondja, hogy az ő igéje élő és ható, élesebb minden kétélű fegyvernél. És vág azért, hogy tudjunk közeledni hozzá. Mert van egy nagy csomó bócerkánk, egy nagy csomó minden, ahogy Norbi bizonsága mondta, egy nagy csomó hangzavar van a világban. Egy csomó minden, ami megakadályoz abban, hogy szívből közeledjek ő hozzá. Norbi beszélt erről, így van, beszélt arról, hogy ott van a telefonunk. Ott vannak csak így a testi, fizikai szükségeink. Aztán ott van egy nagy csomó minden így a világban, és eltelnek a napjaink, a heteink, a hónapjaink, és igazából nem közeledünk hozzá. És Isten azt mondja, hogy közeledj, és én közeledek. Keresd teljes szívvel, és meg fogsz találni. Oké, nézzük meg csak így ezt a szakaszt a negyedik fejezet, negyedik versétől. Azt mondja, hogy parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok, hogy a világ barátsága ellenségeskedés Istennel? Oké, itt így, mit mond? Tudod, itt Isten igéje jön, és azt mondja, hogy figyelj, parázna férfiak és asszonyok, és ez egy kép az Ószövetségből. Az Ószövetségben Izrael sokszor Isten házasságtörőnek nevezte őt. Azért, mert volt egy szövetség, az Ószövetség, a Mózesi szövetség, és most van egy szövetség, az Új szövetség. És amikor valaki ebből a szövetségből kilép, hogy más szeretőket keressen, akkor ez paráznaság. Fizikai, de itt szellemi paráznaság. És azt mondja, hogy parázna férfiak és asszonyok. És ezt hívőknek mondja. Nekünk mondja. Tudod, a paráznaság, ez szellemi házasságtól, és ez szellemi paráznaság. Amikor a mi szívünk igazából bálványokat melenget. Bálványokat szeretünk. Isten népe vagyunk, de igazából a legnagyobb örömöt számunkra nem Isten okozza. Nem az Atyánk okozza. Nem az Úr Jézus Krisztus. Hanem a legnagyobb örömöt, azt a legnagyobb vigaszt, az valami, ami a világban van. Valami, amit pénzt tud adni, vagy hatalom tud adni, vagy élvezetek adhatnak. És igazából ezek a mi isteneink. Ezek azok, amik betöltik az életünket. Mikor vigaszra van szükségünk, akkor a bálványokhoz futunk. A bálványokhoz menekülünk. Mikor segítségre van szükségünk, akkor a bálványokhoz futunk. De Isten népe vagyunk. Hozzá tartozunk. És Isten azt mondja, hogy nem. Ez így nem jó. Parázna férfiak és asszonyok. Azt mondja, nézd csak, nem tudjátok, hogy a világ barátsága ellenségeskedés Istennel? Ezek szívbeli dolgok nagyon sokszor. Így a szívünknek a mélyén. És Isten jön, és hozza az ő igéjét, a kétélű kardot. Hozza a szikét, hogy megvágjon ott dolgokat, hogy rámutasson dolgokra. És ez nagyon fontos. Így az életünkkel kapcsolatosan, a gyülekezetünkkel kapcsolatosan. Nagyon fontos, hogy megértsük, hogy az igazság meg fog bántani. Nagyon fontos, hogy megértsük, hogy Isten nem azt keresi, hogy hogy lehetünk haverok, hanem Isten szeret bennünket. És mivel szeret téged, és szeret engem, ezért fel akar szabadítani bennünket a bálványainktól. De ezek a bálványok a mi életünkben ott vannak, mert megengedtük, hogy ott legyenek. Ne ijedj meg attól, ha Isten igéje megbánt téged. Ne ijedj meg benne, ha Isten igéje rámutat valamire. Mert ez az a mód, ahogy a bálványok le tudnak rombolódni az életünkbe, és ki tudunk teljesedni az Isten felé való közeledésünkbe. Azt mondja, hogy aki tehát a világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz. Vagy azt gondoljátok, 5. vers, hogy az írás hiába mondja, irítségre kívánkozik a szellem, amely bennünk lakozik. Oké, és ez nyilván ez egy érdekes vers, de különböző féleképpen lehet értelmezni, de alapvetően azt jelentheti, hogy a Szent Szellem, aki bennünk van, az egy féltékeny, mint ahogy Isten egy féltőn szerető Isten, egy féltékeny Isten, ugyanígy, tudod, a Szent Szellem egy féltékeny Szent Szellem. És van egy óvás a számunkra, van egy féltékenysége az életünkre. És azt mondja, hogy tudod, ezek a bálványok, amik ott vannak, és ő felfed az életünkbe, ezek mehetnek az oltárra, mehetnek a keresztre. Foghatjuk őket, és vihetjük, és ez lehet a legnagyobb, ez a legnagyobb szabadulás az életünkbe, bűnök az életünkbe, vagy titkos bűnök az életünkbe, vagy olyan dolgok, amelyek csak így elviszik az energiánkat, amelyek megosztják a szívünket. A Szent Szellem bennünk van, és irítségre kívánkozik. 6. vers, de ő csak nagyobb kegyelmet ad. Ezért is mondja, Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Oké, úgyhogy Isten megszólít bennünket újból és újból, mert vezetni akar bennünket. És ilyenkor lehet két reakciónk, az egyik az a kevésség, és Isten azt mondja, hogy ő ellene fog állni a kevének. Ellene fog állni a büszkének. Vagy pedig az alázatosnak pedig nagyobb kegyelmet fog adni. Ahol az alázatos megtalálja Istent. Megtalálja a nagyobb kegyelmet. Az alázatos egy természet fölötti járásban tud járni, amitől önmagában nem lenne képes. De a kevélynek ellenáll. Most figyelj erre, hogy az Ószövetségben van egy minta ahhoz, hogy hogy közeledünk Istenhez, vagy hogy járul valaki Istenhez. És ezt a papok tették, ahogy jöttek a Szent Sátorban, és kint a Szent Sátornak az udvarán volt a réz oltár, az egészen elégő áldozattal, amely a Golgotai keresztet jelenti, ahol az Úr Jézus Krisztus meghalt a bűneinkért, és a megváltás csak ezen keresztül van. És a pap jött, és a bűnös hozta az áldozatot, és a pap jött, és ott volt az oltár, a kereszt, az ítéletnek a helye, és ez azt jelenti, hogy megértem, hogy a saját jó cselekedeteimből nem lehet kapcsolatom Istennel, örök életem Istennel, csak is az ő fián és a Golgotai kereszten keresztül van örök életem. És jövök az oltár mellett. És utána jön a következő, az a rézmosdó medence. És a rézmosdó medence az a hely volt, ahol a papok minden nap megmosdottak. Megmosták a kezüket, megmosták a lábukat a vízben, És utána mentek be a szentélybe, és utána volt a szentek szentje, hogy a főpap bement egy évben egyszer az áldozat vérével. És ott az arany, vagy a rézmosdó medencében a papok minden nap megmosták a kezüket és a lábukat. És belenéztek, és ott volt a víz, és ez a rézmosdó medence, ez az asszonyok tükreivel volt készítve, tehát az asszonyok beadták az ő résztükreiket, és abból lett készítve, ahogy belenéztek, látták magukat, és megmosták magukat. És ez fontos számunkra, a rézmosdó medence. Mert az a hívő, akinek nincsen ott az életében a rézmosdó medence, napról napra, az a hívő önmaga körül fog forogni mindig. Nem tud járulni ő hozzá. Pedig meg van váltva Istennek a gyermeke. De igazából a saját kívánságai, a saját gondolatai, a világ különböző szükségei, a saját bűnei, a saját gyarlóságai körül fog forogni, és ott lesz valahol a rézoltár és a mosdómedence közt lesz az egész élete. Közben Isten hívja őt, hogy járuljon hozzá. Nyitva van a szentély, ahol Isten szépsége van. Isten minden megelégítő gyönyörűsége. Isten ott van bent a hétágú gyertyatartó, ott van a szent kenyerek asztala, ott van az illatáldozati oltár, csupa aranyból minden, ami az imádságot jelenti. És legbelül ott van Istennek a trónja, a szentek szentjében. És itt minden Istenről szól. Istenevő közösségről, Istenről magáról. Végtelenül megelégítő. Végtelenül gazdag. Végtelenül örömteli, végtelenül vigasztaló, végtelenül felszabadító. Erre lettünk teremtve. Erre a közeledésre, erre a közösségre, erre az együttlétre, erről a gyönyörködésre. A szívünk minden vágya, hogy gyönyörködjön. De nem valami bukott dologban, hanem Istenben. A teremtőben, az Úr Jézusban. Dávid ezt mondja. Áldom az Urat minden időben. Az ő dicsérete mindig az ajkamon van, 34. Zsoltár. Dávid király különleges volt, mert amikor király lett, és Jeruzsálembe lett a trónja, akkor Istennek a ládájához csinált egy sátrat, ahol Isten ládája ott lehet. Az ő házához közel. És Isten közelségét élvezheti. Közeledjetek Istenhez. És ő közeledik hozzátok. Kiáltsatok hozzám, mondja Isten. És én kijelentek nektek dolgokat, amelyeket nem ismertek. Keressetek engem, és megtaláltok. De nagyon sokszor az akadály az, hogy annyira magunk körül forgunk, és annyira megpróbáljuk a világ dolgaival betölteni az életünket. És nem használjuk a mosdó medencét, amely rámutat arra, hogy hol vagyunk koszosak, de meg is mos ott, ahol koszosak vagyunk. Megszentelődés napról napra. Ez a réz mosdó medence. Napról napra. Ahogy reflektálunk, olvasunk és reflektálunk. Olvasunk és magunkra vonatkoztatjuk. Ahogy nem élünk egy annyira elfoglalt életet, hogy a mindenható Istennek ne legyen helye benne. ahol nem élünk egy annyira elfoglalt életet, hogy napról napra ne tudjuk olvasni az ő igéjét, magunkra vonatkoztatni a Szent Szellem által, és azáltal járni, amit ő tanít nekünk. Ami megmos és átmos. Megmos és átmos. Enélkül, a személyes Isten keresés nélkül, enélkül a személyes közeledés nélkül, lehet, hogy úgy tűnik kívülről, hogy minden rendben van, de belül egy hatalmas űr van. Emlékszem, egyszer mentem autóval, és ment előttem egy teherautó. És ilyen hatalmas fatörzseket vitt. Jól mondom, Zoli, ez a fatörzsek, törzsek, nem rönkök, törzsek. És az egyik fatörzs, ahogy így láttam, szinte teljesen üres volt. Kívül minden rendben volt, de belül megette a szú, le volt rohadva. Nem tudom, hogy ez a szaksz kifejezés. Korhadva! Rohadva! és tudod, arra gondoltam, hogy olyan könnyen lehet ilyen az életem. Hogy kívül, mert ilyenek vagyunk valahol, hogy így emberek előtt élünk, nem? Ma itt van a közösségi média, így van? Ahol annyira fontos az, hogy ki mit gondol rólunk. Fontos az, hogy ki hogyan reagál arra, amit posztoltunk. Mindennél fontosabb másoknak a kedvelése. Nos, Jézus azt mondta a farizeusoknak, figyelj, hallgass ezt, az én beszédemnek nincsen helye bennetek. És aztán beszélt arról, hogy ők az emberek dicséretét keresik. Tudod, amikor az emberek dicséretét keressük, akkor az ő igéjének nincsen helye a szívünkbe. Hallhatjuk az igéjét, olvashatjuk az igéjét, még foglalkozhatunk is, de igazából nincsen helye bennünk. Mert igazából ez egy többedleges dolog. A szívünk meg van osztva. Parázna férfiak és asszonyok vagyunk. Kevélyek vagyunk. És ott vagyunk a réz, oltár és a mosdómedence közt kóvájgunk. Miközben a szenté és a szentek szentje vár ránk. Miközben végtelenül megelégítő élet, közösség, Isten szépsége. Olvassátok a zsoltárokat. Lenyűgöző. A zsoltárok, nyilván sokféle zsoltár van, 150, de imádja Istent a zsoltáríró, dicséri őt. Olyan módokon, olyan oldalakról, az utolsó öt zsoltár szüntelen csak azt mondja, hogy dicsérjétek az Urat, ami a héberben, halleluja. És csak ott van, azt hiszem ez a nagy hallel, így hívják, ezek a zsoltárok is. Csak tele van Isten dicsérete. Olvasom, és azt mondom, fú. Én annyira emberközpontú módon gondolkodok. Annyira csak, Uram, a te fenségedet, és a nagyságodat, és a szépségedet nem is látom. Uram, én nem is abban a valóságban élek, amiben a zsoltár író. Így van? Dávid, vagy a többi. Nem is csoda, hogy Dávid, aki ebben a valóságban élt, ami Isten valósága, mikor 1 Sámuel 17-be jött a testvéreihez, akik ott voltak a sereggel, a filiszteusokkal szembe, és ott volt Góliát, aki kijött napról napra, 40 nap és 40 nap reggel és este, és hőbörgött Góliát. Dávid jön, és azt mondja, kicsoda ez a körülbetéletlen filiszteus, hogy így gyalázza az élő Isten seregét. Senki nem látta ezt a helyzetet így. Senki nem gondolt így a filiszteus, a Góliátra. Senki nem gondolkodott Izrael seregéről úgy, hogy ez az élő Isten serege. Senki nem látta a helyzetet, mint ahogy ez a 16 éves fiú látta. Igen, mert Dávid Isten embere volt. Igen, mert Dávid a szentélyből jött. Igen, mert Dávid, ahogy a juhokat legeltette, gyönyörködött Istenben, és az ő teremtett világán keresztül dicsérte Istent, és elmélkedett az ő igéjén, és közeledett az ő szívében Istenhez, és Istenhez járult, és teljes szívvel kereste Istent, és megtalálta Istent. És ragyogott az ő arca ettől. És máshogy látta a helyzeteket. És szabad volt attól, amitől mások megkötözöttek voltak. És szabad volt az embereknek a félelmétől, mert Isten félelme uralkodott az ő életében. És erre van szükségem. És erre van szükséged. És erre van szükségünk. Közeledni Istenhez. Egy személyes módon, és aztán persze gyülekezetként. Közeledni Istenhez, és túljönni a Golgotai kereszten. És aztán ott van a mosdómedence, és napról napra megmossuk a kezünket és a lábunkat, ahogy az Úr Jézus megmossa a lábunkat az ő igéjén keresztül. És megengedni, hogy rámutasson dolgokra, a megosztott szívünkre, a rossz helyre tett vonzódásunkra, azokra a dolgokra, amelyek elveszik az életerőnket, azokra a bálványokra, amelyek nem megelégítenek bennünket, hanem igazából félelemben tartanak bennünket. Így van? Mert akinek a bálványa a pénz, azt nem megelégíti. Lehet, hogy egy ideig, óráig igen, de igazából félelembe tartja. Mert mi van, ha nem lesz? Te jó ég, mi van, ha elveszítem? Akinek a bálványa egy kapcsolat, nem megelégíti, csak ideig, óráig, igazából félelemben tartja. El nem tudom azt a pillanatot képzelni, ha nem lesz ez a kapcsolat, tönkre megy az életem. Akinek a bálványa a hatalom. Ilyen vagy olyan módon. Ugyanígy. És Dávid, aki a trónon ül, mikor király, és elüldözi a saját fia, szabad a hatalomtól. Mert ismeri Istent. Ismeri Istent. Úgyhogy a repülőnknek landolnia kell, jó? Jó? Úgyhogy nem... Pattog a fülünk, érkezünk a landoláshoz. Még sok versen van, de ezt már csak olvasom, jó? Úgyhogy 5. vers, de ő nagyobb kegyelmet ad. Ezért is mondja, Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Oké? Okay? Mindenkinek szüksége van kijavításra. Mindenkinek. Dávidnak szüksége volt jócskán. Péternek szüksége volt. Jánosnak szüksége volt. Jakabnak szüksége volt. Mindenkinek szüksége van kijavításra. Oké? Okay? Ahogy vesszük a kijavítást, az határozza meg, hogy kevélyek vagyunk, vagy alázatosok. Oké? Okay? És nagyobb kegyelmet kap az alázatos. 7. vers, engedelmeskedjetek azért Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Oké, gyertek még velem ezekbe a vers. Engedelmeskedjetek az Istennek. Igazából a görög nem csak azt mondja, hogy engedelmeskedjetek, azt mondja, hogy rendeljétek magatokat Isten alá. Vessétek magatokat Isten alá. Igazából azt jelenti, hogy alá rendelni, alá helyezni, alá vetni. Isten alá. Rendelni magunkat. És engedelmeskedésben. És ellene állunk az ördögnek, és elfut. 8. vers, közeledjetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Oké? Okay? hogy milyen jó ez, nem? Tehát, hogy nem kell tűnődni, hogy ez műkszik. Azt hiszem, ezt itt Szegeden mondják, így van. Itt erre hallottam. Pesten is próbálom néha mondani ezeket, de... Műkszik. Ez működni fog. Én közeledek Istenhez, én elhagyok dolgokat, én őrán fogsz. Ez működni fog. Működni fog. Nem kell félnünk ettől. Itt van az ígéret. Ő közeledni fog hozzánk. Ő közeledni. Igen, ez nem egy kitaposott út, ahol tudod, nem egy, hanem egy élő kapcsolat. Egy élő kapcsolat. Tisztítsátok meg kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveteket, ti két szívűek. Igen, így közeledünk ott a mosdómedencénél. Rádöbbenünk, hogy Uram, probléma van itt bent. Probléma van a kezeim, mert meg kell, hogy tisztítsam, mert vétkeztem. Oké, és hagyd mondjam ezt. 51. Zsoltár, csodálatos Zsoltár. Dávid óriási vétke után, amikor Betsabéval vétkezett, és a saját, a Betsabénak a férjét, a hiteles úriást ármányos módon megölette. Ugye, Dávid kitalálta az egészet. Dávid egy családember volt. Amit tett Dávid, az nem tetszett Istennek, ezt mondja a Biblia. Oké, de a sztorinak nincs vége. Közeledhetünk Istenhez, és mossátok meg a kezeteket, ti bűnösök. Oké, 51. Zsoltár. 32. Zsoltár is ekkor íródott. Ezek nagyon hasznosak a személyes életünkben, amikor közeledünk Istenhez, és azt mondjuk, hogy vétkeztem, Uram. Tudod, vétkeztem, Uram, és ő megmos és megtisztít. Valahol ezt hallottam, hogy ez nagyon fontos számunkra, mert az első dolog, amit a judóban megtanítanak, vagy valamilyen ilyen küzdősportban, hogy hogyan essél. Így van? Sokat fogsz zúgni. Mész judó edzésre, és azt mondják, vagy karate edzés, vagy bármi, azt mondják, na figyelj, itt annyit fogsz zakózni, de annyit fogsz zakózni. Az első, amit meg kell tanulni, hogy hogyan essél. És ez fontos. Mindannyian rengetegszer botlunk. Rengetegszer esünk. Nem azért van győztes élet, mert nem bukunk el. A kettő az nem kapcsolódik egymáshoz. Sokszor esünk. Az 51. Zsoltár és a 32. nagyon sokat segít abba, hogy hogyan essünk. És Isten keresi a szívünket. Úgyhogy szenteljétek meg a szíveteket, ti két szívűek. Nézd csak, 9. vers. Remélem, hogy ezt fel fogod írni így a fürdőszobai tükörrel, vagy a hálószobádba. Gyötrődjetek, gyászoljatok, és sírjatok. Nevetésetek forduljon gyászra, és örömötök szomorúságra. Tetszik ez a vers? Gyötrődjetek, gyászoljatok és sírjatok, nevetésetek forduljon gyászra és örömötök szomorúságra. Oké, miért fontos ez? Oké, rövid akarok ezzel lenni, rövid szeretnék. Azért fontos, mert fontos, hogy Isten jelenlétében, Isten igazságaival tudjunk reflektálni az életünkre. És mikor ezeket a dolgokat kikerüljük, akkor soha nem tudunk túlmenni a mosdómedencén és be a szentébe és a szentek szentjébe. Jézus azt mondta, hogy boldogok, akik sírnak, vagy akik szomorkodnak, mert ők megvigasztaltatnak. Helye van az életünkben az Isten szerint való megtérésnek. Helye van az életünkben az Isten szerinti szomorúságnak. Helye van az életünkben ennek a fajta gyásznak. Mert ez teszi, figyelj, az életünket gyümölcsözővé. Prédikátor 7-ben azt mondja, csak felolvasom nektek, azt mondja például a másik vers, csak olvasom nektek, nincs kivetítve. Jobb a gyászolók házához menni, mint a lakodalmas házhoz. Oké? Miért mondja ezt? Azért, mert nagyon sokszor felszínesek vagyunk. Mindennyian szeretünk a lakodalmas házhoz menni, így van? Mert ott szól, hogy lakodalom van a mi utcánkban. Figyeltem a feleségemet, hogy tetszik az éneklésem. Oké? Okay. Wow, ez jó! Ez jó. Igen, de egy felszínes életet eredményez. Amikor azonban ott van a szembenézés bizonyos dolgokkal, akkor ez fordulást okoz a szívbe, és gyümölcsözést. Negyedik vers azt mondja, harmadik vers azt mondja, jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az arc szomorúsága által jobbá lesz a szív. Jó feltennünk azt a kérdést, és itt még további versek vannak csak, hogy arra halad az életem, amerre szeretném, hogy haladjon. Tudod, szellemileg szólva arra halad. Megismerem az Úr Jézust jobban és jobban. Izgatott vagyok ő felőle jobban és jobban. Egyre jobban szeretem őt. Egyre inkább ő az életem. Vagy bolyongok a rézoltár és a mosdómedence közt magam körül. Oké? Okay? Vagy pedig formálódok az ő képmására, az ő kegyelméből. Az ő kegyelméből formálódok az ő képmására. Úgyhogy gyötrődjetek, azt mondja, gyászoljatok és sírjatok, nevesítsetek, forduljon gyászra és örömötök szomorúságra. Ez 10. vers, befejezés. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztalt titeket. Fú, milyen jó ígéret ez, nem? Hogy tudod, ez, igen, ó, ez negatív volt, ez negatív. Tudod mit? Oké. De erre szükségünk van. Mert amúgy a világ, és itt élünk, és tudod, mint a kígyó bűvölő, így elaltatja el a kígyót, így el... szugerálja? Elszugerálja, igen. Tudod, és el vagyunk altatva, el vagyunk szugerálva, de alázzátok meg magatokat Isten előtt, tudod, és ő felfog benneteket emelni. Úgyhogy közeledjetek Istenhez. Közeledjünk ő hozzá a szívünkből. És most, ahogy hallottuk ezt az üzenetet, ne engedjük, hogy hopp, elmegyünk, mintha mi se történt volna. Oké? Okay? Hanem vegyük elő ezeket a részeket. Tegyük fel a kérdést, hogy mi az, amit Isten kívánt nekünk mondani. Egy meg nem vizsgált életet nem érdemes élni. Tudod, mi az, amire Isten hív engem? Mi az, amiben megerősít engem? Mi az, amit most ő szólt hozzám? És már ott vagyunk a réz mosdó medencénél. És utána pedig mehetünk be imádni őt. Mert nem az megy be imádni őt, aki tökéletes, meg aki mindenben rendben van. Nem erről van szó egyáltalán. Hanem arról van szó, hogy Isten hív bennünket, és járulunk, és közeledünk, és teljes szívvel keressük őt, és aztán megtaláljuk újból, és újból, és újból. Úgyhogy gyertek, fejezzük be egy imádsággal. Köszönjük neked, Atyánk, azt, hogy te élő Isten vagy, és hogy a te szemeid körbejárnak, és keresnek a földön, és keresnek bennünket. Köszönjük azt, Urunk, hogy te elkészítetted az utat számunkra, amin keresztül közeledhetünk. Köszönjük azt, hogy a te igéd az egy tükör, amiben belenézhetünk, és úgy szintén a víz, amely megmos bennünket. Köszönjük. Uram, csak imádkozom azért, hogy ahogy ebben az időszakban vagyunk, ebben a tényleg érdekes és furcsa időszakban, ebben az időszakban meghalljuk a te hívásodat. Ebben az időszakban éljünk azzal, hogy most is bennünket keresel, most is a mi szívünket. És csak szeretnénk közel húzódni hozzád. Szeretnénk olyanok lenni, mint Dávid, aki téged imádott, téged dicsért, rólad elmélkedett, veled volt közösségben. Szeretnénk, Uram, úgy kijönni ebből az időszakból, hogy egy szívvel, hogy megerősödve, hogy hozzád közeledve, hogy megismerve, igen, Uram, köszönjük. Köszönjük az ígéreteidet. Köszönjük, hogy te nem hazudsz nekünk. Köszönöm, hogy sok jót tartogatsz önmagaddal számunkra. Hálásak vagyunk. Jézus fiad nevében, atyám. Amen.